Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Józsi Bond Városi Könyvtár podcastja Orosházáról, engem Buzai Csavának hívnak. A múlt héten jelent meg Iványi Szabolcs Hattyúgyermek a Lélek meséi című kötete, melynek bemutatója most hétvégén, azaz egészen pontosan szeptember 13-án szombaton 14 órától lesz itt az Orosházi Józsi Bond Városi Könyvtárban. Nem nagyon szoktunk erről külön beszélni, de a könyvtárunk egyik fontos küldetése, hogy támogassa az orosházi írókat, költőket, irodalmárokat, akiknek megjelenik egy-egy könyve. Ha mással nem, az a mindenképpen, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítunk itt a könyvtárban. Így lesz ez most a könyvbemutatón is, illetve így lesz a podcastban is, hiszen a podcastnak most ez a témája lesz, és arról fogom kérdezni Szabolcsot többek között, hogy hogyan viszonyul a mintegy 10 évvel ezelőtt megjelent regény trilógiájához, ami akkor elég nagy meglepetés volt, hiszen 15-16 évesen írt meg a könyvet. Arról is kérdezni fogom, hogy milyen volt a Lidl-ben dolgozni, hogyan születtek meg a Hattyúgyermek meséi, és mindjárt a legelején, hogy milyen érzés a saját könyvet először kézbe venni. Itt jegyzem meg egyébként, hogy a beszélgetés során a könyv címét sikeresen elhibáztam, de becsületem legyen mondva, hogy benne hagytam a szöveget, és helyesen is benne van természetesen a könyv címe. Na szóval kövessetek minket a YouTube-on, vagy a Spotify-on, vagy a közösségi oldalakon, illetve hát gyertek el személyesen a könyvtárba, hiszen folyamatosan érkeznek az új könyvek, és ne felejtsétek, hogy a könyvtárba a beiratkozás mindenkinek ingyenes. Még annyit hadd mondjak el, hogy számtalan programunk lesz, most már innen stől kezdve egészen év végéig, és hát ezekről majd esetleg későbbi podcastokban lesz szó külön is, de most csak egyre szeretném felhívni a figyelmet, mármint a könyvben mutatunk kívül, mert erre nem árt előre készülni. A hagyományos könyvtári véradásra gondolok most, ami 2025. október 1-én szerdán lesz reggel 8 órától, szóval, hogyha te kedves hallgató rendszeres véradó vagy, akkor arra kérünk, hogy tartogasd a véred a könyvtári véradásra. Ha pedig még nem adtál vért, de szeretnél, akkor gyere el október 1-én a könyvtárba. Hát ennél jobb első helyszínt elképzelni sem tudok a véradásra. Szóval, hallgassuk most a beszélgetést Iványi Szabolcssal.
Hát egy olyan érzés, minthogyha egy, lehet egy kicsit túlzok, de minthogyha egy gyermekemet fognám meg, mert igazából ez az én részem. Összeáll, teljessé áll ez az egész, és pont ez a jó benne, hogy mivel ez az én részem, ezért a többi embernek is része. És hogyha majd ezt olvasni fogják majd a tanmeséimet, akkor minden egyes emberben meg fog szólítani egy különböző olyan pontot, ami szerintem pont hozzáíródott. Ezért is van 34 darab tanmese, mert minden egyes tanmese egy-egy érzelmet dolgoz föl. Akár legyen a szégyenérzet, legyen maga ugye a szeretettudat, és ez mind szerintem egy csodálatos összképet, egy harmóniát fog lefesteni a könyvben.
Nem ez az első könyved, és akkor most vissza fogunk kanyarodni bő 10 évet, ami egészen elképesztő, igen, hogy hogy repül az idő, hiszen neked jelent meg egy komoly, vastag, 3 kötetes trilógiád, aminek az volt a címe, hogy Gigant. Hogy emlékszel most vissza 10 év táblatából erre a könyvre, könyvsorozatra?
16 évesen kezdtem el írni. Hát akkor helyes írásilag egyébként imádtam a nyelvtant, mert egyes-ketteseket hoztam haza, tehát nagyon szerettem a tolbamondást, még a mai napig mélyen megvan eznek a nyoma, de kaptam segítséget, ugye Buchalteri Bolyától, és nagyon szépen a nyelvtani részét átvállalta, én csak a történetet írtam. 16 évesen most így, ilyen fejjel visszagondolva, mély érzelmi hullámvasútba voltam. Tehát én gyerekként tudom jól, még a mai napig is, hogy én hiperszenzitív vagyok. Tehát az érzések, meg a behatások sokkal intenzívebben hatnak rám, mint például a többiekre. Én nagyon sokszor örültem azon, hogy miért vannak bennem ezek az érzések, akár a harag, a stressz, bármi ilyesmi, ami engem elfolytáshoz vezetett, mert igazából ez a Gigant, az elfolytásaimat hozza felszínre. És ezért egy ilyen dark fantasy lett. Véres horror, de emellett kibontakozik egy csodálatos történet a szeretetről, a szerelemről. Hát, mint a Trónok harca, kb. Olyannak tudom lefesteni. Azóta sokat változtam, de most így ennek hallatára így a múlt héten kezembe vettem könyvemet. Ott volt a polcon, nem nyitottam ki. Azért nem, mert úgy éreztem, hogy már nem tudok ezzel azonosulni. És ez teljesen rendben van, hogy én azzal az énemmel nem tudok most azonosulni. Viszont az is az én részem. Hiába, és pontosan ez is vitt ahhoz a tapasztalathoz, hogy mi nem tudjuk azokat a részeinket, amiket elszégyelünk, vagy félünk, kizárni. Mert azok elfolytáshoz vezetnek, és pont a mostani könyvem ugye ezt egyesíti, hogy az elfolytást is dolgozzuk föl, a félelmekkel szembe kell nézni, szeretettel, és újra magunkba dolgozni, hogy teljes egészek legyünk. Na, nekem a Gigant pont egy ilyen rész, egy ilyen sötét rész. És elkezdtem olvasni, jókat kuncogtam rajta, mert ilyen szavakat például mai napig már nem használok, amiket így benne vannak. De jó volt olvasni. Akkor is már nagyon kreatív voltam, és el is felejtettem részeket, és olyan volt, mintha egy új írónak olvastam volna a könyvét. Csodálatos, mély utazás volt, de nagyon sokat dolgoztam magamon. És pont azok az elfolytások, amik akkor még nem tudtam tudattalanul, hogy irányítanak, azok most már szembenéztem velük, és tudom jól, hogy honnan eredtek. És pont ez a szép, ezért született meg a hattyú gyermek.
De mondjuk akkor te ezt nem úgy olvastad, mint egy átlag olvasó, egy egyszerű olvasó. Nekik ajánlanád egyébként most azt a regény folyamot?
Úgy olvastam, és az lehet, hogy mély lesz, minthogyha egy felnőtt kitagadta volna a gyermekét, nem fogadta volna el, nem nézett volna rá, és most újra szembesül vele. És ez nagyon mély, de igaz. És most fedeztem föl a Gigannak azokat a részeit, azokat a szép részeit, amik eddig nem voltak meg. Csak a sötét részekre emlékeztem. És most újra kezembe tudtam venni, ki tudtam nyitni és elolvasni, és akik szeretik a dark fantasy-t, szeretik a kiszámíthatatlan történetszálakat, hogy nem tudják, hogy mi történik a szereplővel, bárki meghalhat. Pont olyat akartam, hogy ne kötődjenek, mert hogyha valakihez kötődnek, az biztos, hogy meg fog halni. Tehát, hogy nagyon durva könyv, de akik ezt szeretik, és tudom, hogy sokan vannak, akik szeretik, mert a Trónok harca se véletlenül az egy világ egyik legsikeresebb sorozata volt, azoknak ajánlom.
Nagyon átlagos kérdés, de nem tudom kikerülni, hogy hogyan alakult ki a te írói karriered, hogyan kezdődött novellákkal, mesékkel, vagy rögtön belecsaptál a lecsóba, és egy 3 kötetes regényt írtál.
In medias res, egyből a közepébe, tehát, hogy én úgy voltam, hogy annyi ihletem volt, annyi, tehát nekem a fantáziám az szerintem nem 100%-on pörög, hanem 200-on. Tehát nekem olyan gondolataim vannak, amiket muszáj volt papírra vetnem, és csak elkezdtem a személyeket, a karaktereket formálni, elkezdtem a személyiséget kialakítani, elkezdtem a történetszálat, és próbáltam olyan történetet kialakítani, ami nem más volt, semmi méhez se fogható, csak ami bennem van, és ami csak jött igazából a szívemből. És nem foglalkoztam a helyes írással, tehát Buhalteri Bolyáról nagyon sokat tudna mesélni, amikor megkapta az első fejezetet az első gigantos részből. Megizzasztottam, de egyszerűen azt mondta, hogy annyira magával ragadta a történet. És ez egy sötét történet, és mondta is, hogy voltak éjszakák, mikor ő nem aludt. Tehát annyira mélyen megérintette, hogy viszont meg nem adta vissza. Mondta, hogy megéri. És kijavította, és összeültünk, és rengeteget köszöntek neki, elmondta a hibáimat, hogy a mondatszerkezete, stilisztikailag, minden, ezeket mind magamba építettem, utána persze saját magam is néztem ugye interneten mindenhol, hogy hogyan lehet szépen írni, jól fogalmazni, segítséget kértem, és igaz, hogy egy nagyon sötét pont volt a általános iskolai nyelv tanúra, de minden sötét részből tudunk tanulni, és az hozzám tett, hogy most ez a könyv, ez a hattyúgyermek, ez most megszülessen. A mostani kiadóm, amikor átadtam nekik a hattyúgyermeket, hogy szeretném kiadni, el voltak alélva, hogy hogy alig kellett igazából belejavítani, mert olyan szépen fogalmaztam, olyan jól tudtam a veszőket használni, a mondatokat lezárni, hogy egyszerűen nem volt semmi probléma vele. Igazából szóismétlések voltak, amik több ilyen gondot okoztak, meg túl hosszú volt egy-két mondat, ennyi.
És a regény és a mostani kötet közötti időszakban írtál?
Lement a Gigant szériám. Én amikor a harmadik részt megírtam, azt lezártam, és igazából egy darabig nem foglalkoztam az írással. Karrieremet építettem, Szegedre költöztem, kerestem magamat a munkavilágába, ugye elkezdtem a Lidl karrieremet, apró novellákat, verseket írtam, de csak saját magamnak, mert ugye akkor is, tehát olyan intenzívek voltak bennem az érzések, hogy muszáj volt nekem ezeket kezelnem, és nagyon sokszor nem tudtam az érzéseimet kezelni. Indulatossá váltam, haragos voltam, és ezek, ugye amikor dolgoztam, meg bedarált a hétköznapok, ezek ugye kijöttek, és nagyon sok ember tudattalan, és nem foglalkozik a félelmeivel, a haragjával. Én ezt nem engedtem. Tehát én mondtam, hogy én utána megyek, hogy amúgy én miért vagyok ilyen haragos, miért vannak ilyen dükitöréseim, miért történik ez velem, miért rettegek ennyire, miért vagyok ennyire szorongó típus, és mindennek a mélyére ástam. Tehát én tudatosan, és nem érdekelt, hogy egy nap 12 órát dolgoztam, én hazamentem, olvastam a könyveket, minden, ami megszólított, voltam pszichológusnál is, lélekgyógyásznál, minden ilyesminél, hogy én tudatosan rendbe tegyem magam. Mert mondtam, hogy én élni szeretnék, élvezni az életet, nem elszenvedni. És minden, ami jött, minden sötét felhő, az azért jött, hogy most azzal váljak, ki most vagyok.
Nem lehetett könnyű egyébként ilyenekkel foglalkozni, úgyhogy, ahogy említetted, egy nagy áruházláncnak voltál egy tudósházán egy jelentős pozícióban lévő munkatársa, és utána váltottál, ez most történt, ugye? Vagy nem tudom, a közelmúltban történt
most,
a váltás?
Most történt az év elején, áprilisban. Én nagyon szerettem ennél a multinacionális cégnél dolgozni, tényleg nagyon. Főként az emberek miatt, mert olyan sok jó embert ismertem meg, személyiségtípust, hogy én ki akartam, én éreztem magamban, hogy van egy vezetői személyiségem, egy vezető, hogy én irányítani szeretném az embereket, én segíteni akarok nekik. És én ezt a Lidl karrierem alatt én ezt nagyon szépen elértem. Csak itt fűzhetem megint ezt a hiperszenzitivitást ide, hogy egyszerűen annyira tudtam azonosulni az emberek problémáival, annyira akartam segíteni nekik, annyira ott akartam lenni nekik, mint támasz, hogy kicsit kiüresedtem, tehát hogy elfogytam, nem jól használtam az energiámat, és úgy éreztem, hogy ezt a karrieremet itt a csúcson kell abba hagyni, mert nem szerettem volna, hogy elkezdjünk a lejtő lemenni, hanem a csúcson abba hagytam, és mondtam, hogy megérte ez a változás. És igen, ott hagytam, nagyon jó volt, mindent köszönök nekik, viszont most ugye a OTP Banknál vagyok Békés Csabán. Munka magán élet vagy egyensúly szempontjából nagyon jó, hétvégén tudok fókuszálni a kreatív énemre, és igazából megmondom neked őszintén, hogy áprilisban kezdtem írni a tanmeséket, mikor volt egy kis szünet, és magamra tudtam fókuszálni, és hát egy 3 hónap alatt írtam meg az egész könyvet, viszonylag gyorsan.
Uh-huh. Aminek az a címe, hogy Hattyú mesék.
Hattyú gyermek.
Aminek az a címe, hogy Hattyú gyermek.
Igen.
Nyilván adódik a kérdés, hogy miért ez, miért Hattyú gyermek a cím, mire utal ez?
Gondolkodtam, hogy mi legyen a címe, mert én már nagyon régóta írogattam magamnak meséket, de csak ilyen két sorból állókat, amik így éppen ilyen mantraszerűen tudtam mondani már gyerekként is, mert én úgy vagyok vele, hogy a visszagondolva, hogy nekem mi segített. És a mesék egyszerűsége, a meséknek ez a könnyedsége, látsága annyira át tud menni az egónak ezen az izmos vastag falán, hogy le tud menni a szívig. És nagyon sok olyan ember is be tudja engedni ezeket a tanmeséket, akik például teljesen eltávolodnak magától ettől a szeretettől, meg mindentől. És nekem is ez hatott, hogy így egy kicsit így fel tudtam oldani magamba ezeket, és fel tudtam dolgozni a részeimet magamhoz csatolni, és belegondoltam, hogy van egy részünk, ami sosem hagy el minket. Az a fény, ami a szívünkben benne van, és szakadjunk bármilyen ezer darabra, az a részünk ott van. Sokan így a belső gyermekhez szokták ezt hasonlítani. Nekem valahogy ez a hattyú jutott eszembe, amikor úszik ezen a tavon, egy hatalmas nagy tavon úszik, és a hattyú az kitűnik, az olyan fehér, az olyan megnyugvást ad, viszont egy elég vad állat. De mégis gyönyörű látvány, és így jött a hattyú gyermek.
Ami egyébként egy mese?
Nem, a hattyú gyermekről magáról nem írtam mesét, ez egy ilyen összefoglaló, hattyú gyermek a lélek meséi, és akkor ugye ez szakad 34 részre tanmesére.
Ebből, amiket most elmondtál, világossá válik szerintem mindenkinek, hogy ezért itt nem novellákról van szó, nem is olyan mesék, hanem, hát nem tudom, nevezhetjük önsegítő könyveknek, vagy önfejlesztő meséknek?
Önfejlesztő meséknek, igen. Tehát minden egyes mese egy-egy részt szólít meg, amit ugye már mondtam is az elején, és észrevettem, mert én nagyon megfigyelem az embereket, és az időben nagyon sok embert meg tudtam figyelni. Részben önmagamat is meg tudtam figyelni, mert szerintem a legfontosabb, hogy az ember önmagát figyelje, hogyan reagál a különböző helyzetekre, mert ugye az ember egyedül mire van hatása? Csak a saját reakciójára. Viszont én nagyon sok emberrel találkoztam, mint a munkahelyen, mint magánéletben, és láttam síma jelleggel, hogy ki mivel küzd. Tehát akár a szégyenérzet, akár az önfeláldozás, akár a haragot nem tudják kezelni. És elkezdtem a gyerekeket is nézni, és visszagondolva, hogy én gyerekként most már összeállt a kép, hogy nagyon sok gyerek nem kap segítséget érzelmi szinten. Tehát az elmét azt nagyon jól tudjuk az oktatással ugye irányítani, meg beállítani egy bizonyos irányba. A testet is a sporttal, tehát ugye ez is fő központ, hogy sportoljon a gyerek, tök jó. De az érzelemmel nem foglalkozunk. Az érzelmeket elfojtjuk még a mai napig is. Ugye egy haragos gyerek azért az meg kell vizsgálni, hogy miért haragszik, mi van az érzelem mögött, mi váltotta ki magát a haragot. Azért is írtam mesejellegűen, mert én már kicsit segíteni akarok azoknak a szülőknek, akik ugye gyermeket vállaltak, hogy ha ezeket a meséket olvassák a gyerekeknek, akkor már tudni fogja az a gyerek, hogy például, hogyha haragot érez, akkor tudja, hogy hú, hallottam ezt a mesét, hogy mit tudom én, a farkas így reagált, és hogy tehát már tudatában van ez, hogy neki van egy segélynyújtó kis könyve, ami ezt feldolgozza. Ezáltal a szülők is tudnak gyógyulni, tehát mind a gyerekeknek ajánlom, de inkább felnőtteknek, hogy visszataláljanak saját magukhoz. Mert egy gyermek még nagyon nem fogja szégyelni magát. Ugye ahhoz nagyon sok mindennek történnie kell, hogy szégyeljék, kigúnyolják az iskolába, stb. És hogyha például elolvas a anyukája este neki egy ilyen mesét, sokkal több együtt fel tudják ezt dolgozni, és máshogy megy be már a suliba az a gyerek, hogy na, akkor nekem van egy kapaszkodóm, és nem érdekel, hogy a gúnyolnak, én így állok hozzá. Szóval én ezzel a könyvemmel tényleg egy támaszt akarok nyújtani itt a mindennapokban érzelem szinten.
Hogyha könyvtáros lennél, akkor a mesekönyvekhez raknád be a könyvet, vagy pszichológiához, ahol az önsegítő, önfejlesztő könyvek vannak?
Pszichológia. Pszichológia önsegítő. Mert nem biztos, hogy egy anya, aki mesét keres, csak hogy elaltassa a gyerekét, ezt fogja választani, mert ugye vannak olyan kis könnyed mesék, amik erre jók, hogy na, most aludjon el a gyerek, de ha tanítani akarja érzelmileg a gyermeket, meg ő is akar gyógyulni, akkor ez már azért pszichológia.
Amiket elmondtál az alapján, én úgy gondolom, hogy ez egy szakértelmet igénylő kötet. Felmered vállalni annak a felelősségét, hogy ez a könyv, ez a pszichológia tudományát tudja képviselni?
Nagyon sok kutatást saját magam végeztem. Tehát nem írok olyat, ami másoknak bántás lenne, vagy ami ahhoz vezetne, hogy sérülést okozzon. Tehát ugye ezt a könyvemet a kiadó is kiadja. Ott olyan emberek olvasták, akik ugye, tehát csak pozitívan mondták, hogy ő rájuk nagyon jó gyógyító hatással volt a kiadónál is. És én olyat nem adok ki a kezemből, ami esetleg fordítva sülne el. Ezek a könyvek mind rám voltak jó gyógyító hatással. Minden egyes olyan sérült részemre, amivel én megküzdöttem. Tehát én vagyok az élő bizonyíték arra, hogy ezek beválnak. Viszont ugye az egyetemen is nagyon sok, én a gazdasági karon voltam, viszont az összes pszichológiai szakot elvégeztem ott, gazdaságpszichológia, és ugye azok inkább a gazdasági oldalt közelítik meg, de hát a fő fókusz maga az ember. És ott is sokat tanultam erről, akkor ugye magánál a pszichológusnál, az én sok pszichológusnál jártam, és egyébként ez nem szégyen, hanem én tudatosan mentem pszichológusokhoz, hogy akár tőlük is tanuljak, vagy bármit. Tehát én nagyon körbejártam ezt a témát, mire én ezt kiadtam, szóval én bátran merem ezt vállalni.
Mivel, hogy még nem jelent meg, túl sok visszajelzés még gondolom nem érkezett, de néhány mesét már nyilvánossá tettél, pont a kiadón keresztül.
Igen.
Ezekre milyen visszajelzéseket köszönöm?
Teljesen jót. Többen megkönnyezték, nagyon mély, de ugye a könny az maga a gyógyulásnak a jele. És ha már ilyen érzelmeket ki tudok váltani, ez már nekem nagyon, nagyon sokat ér, de nekem van egy TikTok csatornám egyébként, amin én már április óta rakok föl, olvasok föl tanmeséket. És ugye a TikTok az olyan, hogy bárkihez eljut a világon, az országban, és lemerem kopogni, hogy tényleg max. 1-2 olyan visszajelzés volt, ami azt mondja, hogy hát negatív, de ez inkább a személyem ellen szólt, hogy nem hangsúlyozok úgy, meg mit tudom én, de maga az már is egyébként sokat javult, de maga az, hogy olvastam, az, hogy hát óvónők megkeresnek, hogy szeretnék a gyerekeknek olvasni az óvodába, meg írnak rám is, hogy csodálatosak, hogy általuk gyógyulnak. Tehát amit én el akartam én ott a TikTok csatornámon, ott annyi visszajelzés van pozitív szakemberektől is, hogy jó, amit csinálok, és ez erősített meg egyébként, hogy akkor én ezt ki akarom adni. És sikerült is.
Tehát amikor megírtad, kerestél kiadókat, megnézted, hogy hol lehetne kiadni.
Ezért jó a AI. Ugye most a világunkban egy nagyon keményen beleszűrődik a mesterséges intelligencia. Na, én ezt arra használtam, hogy kiadókat keressek. Mondtam, hogy olyan kiadókat ajánljon, akik ugye aktívan részt vesznek a mostani minden életben, jelen vannak, stb. És ajánlatos marad kiadót. És rámentem a kiadó oldalára, és láttam, hogy mesekönyveket ad ki. Meg pont olyan könyveket, amik így illenek ehhez az én általam képviselt vonalhoz. Írtam is nekik, egy héten belül meg volt a válasz, elküldtem nekik a kéziratot, és egyből rámondták, az elment. Uh-huh. Tehát már megfogta a kiadót is. Már megfogta a korrektort is. Már nagyon sok mindenkit ott, akik ott dolgoznak. Szóval mondta is az egyik olvasó ott, hogy zenbe került a harmadik könyv a mese után. Tehát, hogy nagyon jó. Csak pozitív visszajelzéseket kapok. Tehát, hogyha én kaptam volna olyan visszajelzést TikTokon, vagy bárhol, aki olvassa, hogy ez veszélyes lenne, uh-huh. Én ebben nem kezdtem volna bele. De én úgy gondolom, hogy nem. Tehát én ezeket a témákat nagyon körbejártam.
Szeptember 13-án, szombaton 14 órától a könyvtárban lesz a kötet bemutatója. Mire számítsanak azok, akik eljönnek majd erre a programra?
Hát egy interjú is lesz, kérdezfelelek. Ott igazából engem mutatunk be ezzel a kérdezéssel, mint író, akkor ugye, hogy kezdődött ez a hattyúgyermek, ez az egész, hogyan pattant ki a fejemből. Utána én szeretnék egy ilyen fél órás kis előadást tartani, mind azokról a dolgokról, amik engem megihlettek, és a könyvemhez szorosan hozzátartoznak. Magáról a szeretetről szeretnék beszélni, mert úgy érzem, hogy olyan megfoghatatlan ez az emberek számára, hogy mi az a szeretet. És nagyon sok ember ugye nagyon sok mindennel azonosítja a szeretetet, és én kutatásokat is olvastam, rengeteg könyvet, hogy mi maga az, hogy szeretet. Ugye maga a létezés ez az egész, és az én saját tapasztalataimat akarom ott megosztani az emberekkel, és hogy ezek hogy kapcsolódnak a tanmesékhez. Mert minden egyes tanmese ugye magáról a szeretetről szól, hogy mindenre megoldás ez a szeretet, ha képesek vagyunk befogadni és tényleg szívből szeretni, akkor mindenből kiszed és mindent legyőz. Maga ez az egész egység, elfogadás, megbocsátás, ugye minden ebből ered, és erről szeretnék egy pár szót beszélni, hogy megismerjék, hogy én hogy gondolkodok erről az egészről. Aztán, ha valaki befogadja, befogadja, ha nem, az már ugye szabad akarat kérdése.
Kérdezésekre, hozzászólásokra lesz lehetőség?
Persze, mindenképpen szeretném. Fél órás előadást akarok tartani, utána lehet kérdezfelelek még a könyvvásárlás előtt, mert hát ugye hozok köteteket, amiket meg lehet vásárolni, és dedikálom is, és igazából ma a dedikálás közben is föltehetik ott a kérdéseket, amik szeretnék, szóval én nagyon nyitott vagyok erre.
Szabolcs, így a végén a beszélgetésnek egy teljesen váratlan kérdésem van, amire az előbb már megbeszéltünk, bár most szembesültél vele tulajdonképpen, hogy erre szeretnél kérni, hogy a 34 meséből egyet válasz ki, és azt olvas fel nekünk. Most volt időd, amíg a beszélgetés zajlott, átgondolni, hogy melyik mese legyen ez, melyiket választottad?
Mindegyik tanmese egyébként a szívem csücske, de mindig az első intuitív gondolatra szoktam hagyatkozni, és hát a szégyellős pillangó jutott most eszembe, mert szerintem ez nagyon sokat tudna adni most itt az embereknek, ha tényleg be tudják fogadni. Azt még el kell mondanom, hogy olyan nevek vannak itt a könyvemben, amik ilyen nem hétköznapiak. Ezeket én találtam ki. Pontosan azért, mert hogyha most olyan lenne, hogy Károly a szégyellős pillangó, vagy Kata az ítélkező róka, akkor nem nagyon ragadna meg ott az embereknek. És viszont, hogyha én találom ki ezeket a neveket, akkor csak ehhez az egy tanmeséhez fogják tudni kötni. Szóval a szégyenlős pillangónak a neve az Udik, és hát akkor elkezdem. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy pillangó, akit Udiknak hívtak. Udik különbözött a többi pillangótól. Míg társainak szárnyait gyönyörű, élénk minták díszítették, az ő szárnyai fakóbbak és szabálytalanabbak voltak. Amikor a többi pillangó meglátta Ulikot, néhányan megjegyzéseket tettek a mintáira, és ez nagyon bántotta. Így Ulik egyre kevésbé mert repülni, elbújt, és szégyelte magát. Egy nap, amikor a többi pillangó a naplementében táncolt, szárnyaik aranylóan csillogtak a narancs és rózsaszín ég alatt, Ulik könnyes szemekkel nézte őket, és úgy érezte, hogy ő nem tartozik közéjük. Nekem nincs helyem ebben a világban, gondolta szomorúan. Éppen akkor egy lassan mozgó szarvasbogár mászott oda hozzá, megállt Ulik előtt, és csendesen megszólította. Miért nem repülsz, kedves Ulik? Nem látod, válaszolta Ulik megtörten. A szárnyaim csúnyák, nem olyan szépek, mint a többieké. Nem akarok ilyen mintákkal repülni. A szarvasbogár csendesen elmosolyodott. Tudod, Ulik, minden élőlény, minden levél, minden virág egy nagyobb egész része. Olyan ez, mint egy hatalmas puzzle. A te mintáid is egyediek, és tökéletesen illenek a világba, ahogyan a többieké is. Ha te nem lennél, ez az a nagy egész hiányos lenne. Így lettél megteremtve, és ugyanolyan értékes vagy, mint bármelyik más pillangó. Ulrike elgondolkodott a szarvasbogár szavain. Soha nem gondolt még arra, hogy az ő mintája is része valaminek, talán tényleg helye van ebben a világban. Másnap Ulik végre kimerészkedett. Szárnyait óvatosan kitárta, és a napfényében repülni kezdett. Bár a mintái továbbra se voltak olyanok, mint a többi pillangóé, Ulik már nem érezte magát kisebbnek, vagy kevesebbnek. A többi pillangó ugyanúgy megjegyezte a magáét, de már nem érte el Ulikhoz. Mosolygott, mert már másra fókuszált. A szarvasbogár szavai csengtek a fülében. Időben elfogadták a szárnyait, és együtt repültek a napfényében Ulikkal. A kis pillangó magabiztos kisugárzása megváltoztatta a többiek hozzáállását, és már nem is bántották a mintái miatt. Így sokkal szebb. Ulikkal sokkal szebb. Szólt a szarvasbogár, ült a faágán, és békésen nézte a pillangók táncát. Ulik rájött, hogy a világban mindenkinek megvan a saját, különleges helye, ahogyan neki is. És így repült tovább boldogan, tudva, hogy ő is a teljesség része.